Krisztus szeretetével köszöntelek titeket, áldjon meg az Úr titeket, akik a képernyő előtt kapcsolódtatok be az Isten tiszteletünkbe, és azokat is áldjon az Úr, akik szolgálóként, imádkozóként itt vannak most velünk. A mai témánk a mi atyánk ima minta kapcsán, annak felfedezése, hogy milyen kincs is van a birtokában a hívő embernek, és milyen kincs is lehet birtokában mindenkinek, azaz, hogy Isten a vele való közösséget és az imádság drága ajándékát elérhetővé kívánja tenni minden ember számára. Azt gondolom, hogy az imádság mindaddig nem tűnik annyira életbevágóan fontosnak, amíg az életünket és a dolgainkat képesek vagyunk a saját kezünkben tartani, és úgy gondoljuk, hogy hát egyik nap elmegy a másik után, és hát végül is mindent uralok, mindent a kezemben tartok, minden rendben van, tudom az életemet menedzselni, végül is rajtam múlnak a dolgok, azon múlnak, hogy milyen döntéseket hozok, és hogyan fogom az életemet vezetni. Amikor azonban ezek megborulnak, és kezd kicsúszni az ember kezéből az irányítás, akkor az az ember, aki így gondolkodott, azon eluralkodik a pánik. Az ember pedig, aki ismeri az atyának a hatalmát, szeretetét, gondviselését, az pedig ezek a helyzetek csak ráébredésről ráébredéssel segítik fölfedezni azt a kincset, ami egyébként is az övé volt, de igazán a nagy viharban érzékelhető, hogy milyen jó is egy nagy hajón utazni, amelynek stabilak a súlypontjai, és nem tudják beleborítani a tengerbe. Ez a nagy hajó pedig, ha ezt a képet használjuk, maga a Krisztus teste, a Isten népe, a gyülekezet közössége. És azt gondolom, hogy ezekben a napokban egyre nagyobb kincsé válik a testvéri szeretet, egy telefonhívás, egy bátorító üzenet, egy bizonyságtétel, egy-egy ilyen alkalomban való bekapcsolódás, egy személyes találkozásnak a lehetősége, még ha csak összefutunk és látjuk egymást, akár egy munkahelyen is, de ott vagyunk, tudjuk, szeretjük az Urat, összetartozunk, ez mindenképpen nagyon nagy értékké válik, míg sajnos előfordulhat az, hogy vagy pontosabban nem is a sajnos kifejezést használnám, csak ugye hozzá tudunk szokni jó dolgokhoz, amik körülöttünk vannak, és mondom, egy simább időszakban nem tűnik akkora dolognak például az, hogy mi Istenhez tartozunk, Krisztushoz tartozunk, és Krisztus által az Atyához, és így pedig egymással össze vagyunk kötve testvéri közösségbe. Milyen nagyszerű, amikor tudunk egymást imádkozni, tudom, hogy számíthatok a másikra, és összekapcsolódunk így a szeretet gyakorlati megélése által. A Máté evangéliumában van leegyezve az úgynevezett mi atyánk imádság, amelyet valamilyen formában is módon Lukács evangélista is leegyezett. Máté evangéliuma 6. fejezet 9. versétől olvasom az úgynevezett úrimádságot, vagy mi atyánkot, a 13. versig, tehát Máté 6.9-től a 13. versig. Kérem, hogy álljunk fel, jó? Titeket is kérlek, aki a képernyő előtt vagytok, álljunk föl, és így hallgassuk Isten igéjét, fejeződjünk így is, hogy tiszteljük az Urat, tiszteljük az ő szavát, odafigyelünk rá. Nyilván nem a külsőségek határozzák meg a szívei dolgot, de a szívei dolgok kiábrázolódhat a külsőségekben. Máté 6.9. Ti tehát így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljatok helyet. A ige szakasz az imádság témakörébe van ágyazva, amikor Jézus a szellemi élet 3 pilléréről tanít bennünket, az adakozásról, az imádságról és a böjtölésről. És amikor az imáról tanít Jézus, akkor ebben a környezetben, ebben a tanításban ágyazva beszél többek között arról, hogy a titkos kamara, tehát ami igazán a szívből jön, a szívben fogalmazódik meg, az az Istennek tetsző imádság, és ami a szívből őszintén jön, abból a Istenre figyelt lelkületből, odafigyelésből, annak a jutalma meg lesz, Isten válaszol, cselekszik, Isten kijelenti magát, és eközben próbál Jézus bennünket tanítani, igyekszik Jézus tanítani bennünket, hogy hogyan is imádkozzunk, milyen módon imádkozzunk. A mi atyánk, mindjárt látni fogjuk, hogy miért mondom ezt, egy ima minta. Maga az első kifejezés is, amivel kezdődik Jézus tanítása, hogy mi atyánk, hát ez is már csodálatos, és ha picit belegondolunk mélyebben ennek a kijelentésnek a mélységébe, azaz, hogy valaki, egy ember, egy földi ember, egy teremtmény egyáltalán megszólíthatja az Istent ezen az egészen közvetlen módon, hogy apám, apa, édesapa, atyám, hát ez az óriási dolog. Hogyan is tudunk belépni egyáltalán az imának ebbe a légkörébe, az imának ebbe a pozíciójába, hogy így tudjunk imádkozni? Mint mondtam, Jézus tanítása meghívás minden embernek, azoknak, akik már Krisztuséi, meghívás arra, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel, akik pedig még nem ismerik személyesen az Úr Jézust, egy meghívás, hogy megismerjék és belépjenek ebbe a közösségbe az élő Istennel. Aki a hitét Jézus Krisztusba veti, és elfogadja azt, hogy a názareti Jézus Krisztus, mint tökéletesen tiszta és szent, a bűneinkért adta oda az életét, hogy helyettesítő áldozat legyen a vétkeinkért, és elfogadja ezt az áldozatot, mint életére szükségeset, mint az ő bűneiért szükséges áldozatot, és azt mondja, Úr Jézus, köszönöm, hogy meghaltál az én bűneimért, hiszek benned, és hiszem azt, hogy te feltámadtál és élsz, fogadj el engem, szentelj meg, tisztíts meg, adj nekem új életet, valahogy így, de őszintén imádkozik, akkor be tud lépni ennek az első szónak a csodálatos mélységébe, ebbe a közelségbe, hogy azt tudja mondani, hogy mi atyánk, hogy atyánk vagy, Istenem. János evangéliumában az evangélista így jegyzi le az Úr Jézus szavait, akik pedig befogadták azokat, felhatalmazta arra az Úr Jézus ígéretét, hogy Isten gyermekévé legyenek mindazokat, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, sem test, sem férfi akaratából, hanem Istentől születtek. A Biblia beszél egy hitből, hit általi születésről, amikor a Szentlélek egy új identitást, egy új meggyőződést ír az ember szívébe, azaz, hogy Isten gyermekévé születik újonnan az ember a hitét Jézus Krisztusba, mint Isten fiába, mint helyettes áldozatba veti. Azt olvassuk Jézus tanításából, hogy mikor ti imádkoztok, ti tehát így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Aláhúznám kétszer, hogy nem az áll a Szentírásban, hogy ezt imádkozzátok, az a szó szerint ezeket a szavakat mondjátok, és mint egy mantrát, vagy mint egy ilyen vallásos imamalmot forgassatok, és mondjátok újra ugyanazt, gondolkodás nélkül. Tehát nem azt mondja Jézus, hogy ezt imádkozzátok, hanem azt mondja, hogy így imádkozzatok. Tehát ne szóról szóra ezt mondjátok, hanem ilyen módon, ilyen mutatok nektek egy mintát, egy példát adok nektek az imádságra, és nagyon fontosnak tartom, hogy amikor imádkozunk, és ha megértjük a mi atyánkban való tanítását Jézus Krisztusnak, tanulhatunk, segíthet bennünket, hogy végig gondoljuk az imának a lényegét, hogy hogyan tudunk jól imádkozni, amikor imádságban odafordulunk Istenhez. A bibliakutatók aláhúzzák, hogy az első két évszázadban egyáltalán nem volt gyakorlata a keresztény közösségnek, hogy a mi atyánkot szóról-szóra imádkozták volna. Aztán a Lukács evangéliumában szintén látjuk azt, hogy a Lukács 11.1.4-ben Lukács ismerve Máté evangéliumát, ismerve már a Márk szövegét, az evangéliumot, nem tartotta fontosnak, hogy szó szerint leírja a mi atyánkot, hanem másképpen írja le, tehát más szavakkal írja ugyanazt le, megint csak érzékeltetve azt, hogy nem az a lényeg, hogy ezt imádkozzátok, hanem egy minta imádságról van szó, egy tanításról van szó az imádsággal kapcsolatosan. Azonban mind a apostoli imádságokban, mind pedig az egyháznak a lejegyzett, Bibliában lejegyzett imádságaiban megtaláljuk az így imádkozzatok mintákat. Ilyen például az apostolok cselekedeteiről írott könyv 4. fejezetének 23. versétől, amikor megfenyegetik az apostolokat a nép vezetői, hogy ne tegyenek bizonságot Jézus Krisztusról, egy béna meggyógyítását követő csoda kapcsán nagy érdeklődés támad az emberekben, izgatottság, és Isten kezdik magasztalni, hogy milyen csodálatos az Úr, és Péter bizonságot tesz, hogy a názareti Jézus Krisztusba vetett hit által gyógyult meg a beteg, és lett egészségesé a béna, és megfenyegetik, hogy ne tegyenek többi bizonságot Jézusról, és mondják, hogy ők ezt nem tehetik, nem hallgathatják el, hisz nekik Istennek kell inkább engedelmeskedni, mint embereknek, aztán megfenyegetik őket, elmennek a gyülekezetbe a testvérekhez, és azt olvassuk, hogy imádkozni kezd a hívő közösség. Amikor meghallották, ez a Apcsel 4.24, amikor meghallották, egy szívvel és egy lélekkel vagy szellemmel Istenhez kiáltottak. És így szóltak, Urunk, Te teremtetted az eget és a földet, a tengert és mindent, ami bennünk van. Te mondtad a Szentlélek által Dávid atyánknak, a Te szent szolgádnak szájával, miért tombolnak a népek, és a nemzetek miért terveznek hiába valóságot. Tehát látjuk, hogy ez a mi atyánk, aki a mennyekben vagy típusú imádság, megjelenik az egyházban és a Bibliában lejegyzett imádságban is. Nem ugyanazt mondják, de ezzel kezdik. Tehát, hogy megtanulták és gyakorolták a Jézus tanítása általi imádságot, és megint csak azt szeretné a Szentlélek elérni, hogy az imádságaink gazdagodnának. Hogy nem egy síkú, ne lenne egy síkú az imádságunk, vagy ne lenne monoton, vagy ilyen megszokás az imádságunk, vagy hitetlen az imádságunk, hogy a szánk beszél, de nincs benne a szívünk. Szívbeli megértése akar bennünket eljutatni. Az Úr egyébként a Károli fordításban megnézitek a Lukács 11.2-t, akkor a dőlt betűvel látjátok az ezt szót, mert jelzi a Biblia fordító is becsületesek voltak, hogy ez nincs benne az eredeti szövegben. Tehát ott még az így szó sincs benne, de az ez meg végképp nincs benne, hogy ezt imádkozzátok. Nincs. Az így kifejezés itt egyébként a Mátéban azt jelenti, hogy ilyen módon imádkozzatok. A következő képpen imádkozzatok. Tehát ne ezt imádkozzátok, hanem ez egy minta imádság. Példát adott át nekünk az Úr arra, hogy mint gyermekei, mint Isten gyermekei, hogyan fordulhatunk a mi mennyei atyánkhoz. Hogyan fordulhat a gyermek és a gyermekei, Isten gyermekei, ő hozzá imádságban? Így kezdi Jézus, hogy mi atyánk. Kijelenti tehát, hogy az újjászületés által létrejött egy más minőségi kapcsolat, mint korábban, bármikor is volt az újszövetség iratokban. Ott előre néhány újszövetség igazság úgy átsütött a profétai világosság által, Dávidnál, Ábrahámnál látunk ilyen megjelenéseit, ennek az isteni megismerésnek, Dávidnál különösen, a profétáknál néhány helyen látunk ilyen előképet, ilyen megjelenését ennek a csodálatos igazságnak. Jézus azonban azt mondja, hogy azért jöttem, hogy kijelentsem nektek az atyát, azaz leleplezzem, bemutassam, megismerhessétek az atyát. Tehát, mikor azt mondja Jézus, hogy így imádkozzatok, ezt a mintát kövessétek, hogy mi atyánk, akkor ebből a bizalomból fakadjon az imádságotok. Hogy ti, mint gyermekei, jöttök a mennyei atyához. És ne terhelje a szíveteket semmi. Ne engedjétek meg az ellenségnek, hogy vádlásával, az alkalmatlanság érzettel, rossz gondolkodásmóddal megfosszon benneteket ennek a bizalomnak a hitbeli megélésétől. A gyermek nem kell, hogy tökéletes legyen ahhoz, hogy az apja szeresse. De engednie kell a gyermeknek, hogy az apja nevelje. Így van? Engednie kell. A gyermek attól gyermek, hogy kapcsolatban van a szülővel, és hatással tud lenni a szülő a gyermekre. Ehhez meg kapcsolat kell. És Jézus azt mondja, hogy bizalommal gyertek, mint újjászületettek, mint akik hiteteket Krisztusba vetettétek, ezzel a bizalommal, ezzel a bátorsággal, ezzel a, hogy is mondjam, egyszerű őszintességgel, gyermeki őszintességgel gyertek az atyához. Aztán azt mondja Jézus abban az ima mintában, hogy aki a mennyekben vagy, mi atyánk, aki nagyon közel, atya vagy, de mégis te vagy a menny istene. Nem olyan vagy, mint a földi apák, és mennyire fontos ez, a csalódása van valakinek a földi apjával kapcsolatosan. Isten a mennyi atya nem olyan, mint a földi apák, hanem atyánk ő a menny istene, aki a világot alkotta, és látjátok, hogy az első gyülekezet pontosan ezt a, az atyának ezt a megértését tükrözi, amikor imádkoznak, hogy aki az eget és a földet alkottad. Te vagy a mindenható. Mi fordulhatunk hozzád, mi a te gyermekeid vagyunk, de te vagy a teremtő Isten, a menny istene, aki uralkodsz mindenek felett. Te alkottad a világot. És te vagy a mi atyánk, aki szeretsz bennünket. És mivel te vagy a menny Isten, a teremtő Isten, mi tisztelünk téged. És ezzel a tisztelettel, mint atyánknak járó bizalommal, és mint mindenható teremtő Istennek járó tisztelettel közeledünk hozzád. Te vagy az Isten, aki a mennyekben vagy. És amikor azt mondjuk, hogy mindenható atyám, aki a mennyekben vagy, akkor azt is mondja, mondod ezzel az ima mintával, ezen elgondolkozol, hogy a szemeimet, Uram, rád vetem, rád figyelek most, annyi mindennel foglalkozhatnék, annyi minden körülvesz engem, most rád nézek, atyám, odafigyelek rád. Szenteltessék meg a te neved, folytatja Jézus. Most, amikor imádkozom, tudom, hogy nincs más igaz Isten, élő Isten te rajtad kívül. Ezt jelenti, szenteltessék meg a te neved, azaz nincs hozzád fogható, se égen, se földön, se föld alatt, nincs más Isten te rajtad kívül, akiben bízhatnék. Te vagy a teremtő Isten, te vagy az élő Isten, te vagy az egy igaz, örök Isten. Szenteltessék meg a te neved, hiszek benned, mint egyedül igaz örök Istenben. Aztán így folytatja Jézus a 10. versben. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Az első gondolat, jöjjön el a te országod, vagy jöjjön el a te királyságod. Kifejezéstre juttatjuk az imádságunkban. Még a szavakkal nem is, nem feltétlenül érzitek ezt, hogy nem feltétlenül azt, hogy ezeket mind el kell mondani, hanem hogy állsz hozzá, hogy amikor imádkozol, mi van a szívedben? Hogyan gondolkozol Istenről? Meg az ő világáról, a mennyei világról, és arról a helyzetről, a pozícióról, amit, mint Isten gyermeke, már a tiéd vagy a miénk. Jöjjön el a te királyságod, Isten országa eljövendő, és amikor imádkozunk, erre tekintünk, hogy Isten királysága eljövendő, el fog jönni, meg fog jelenni. Nem marad mindig ugyanaz, amit látunk. Nem tud az ördög vég nélkül tombolni, uralkodni. Nem tud az ördög vég nélkül pusztítani, kárt okozni. Nem lesz az emberi gonoszság örök, nem lesz betegség, mert Isten királyságban már nem lesz betegség. Jön egy ország, ahol nem lesz fájdalom, jajkiáltás, szenvedés. Ez a mi reménységünk. Bármit is hozok eléd, Uram, tudom, hogy ennek vége lesz egyszer, nem tart örökké. Vagy elragadsz engem a földi életből, leteszem a földi testemet, és már veled leszek mindenkor, vagy meggyógyítasz, megszabadítasz. Isten szabadítása az is lehet, hogy a földi életből kilépünk. Egyik drága testvérünk elköltözött lelkipásztor volt, és azt mondták róla, talán így hívták a Covid kórházba, hogy énekes pacsirta. Mert amíg csak ereje volt, Isten dicsőítette. És akinek csak tudott a kórházban, tanúbizonyságot tett az eljövendő királyságról, az örök élet reménységéről, a bűnbocsánatról. Ez csak akkor lehetséges, ha az ember jó irányba néz, és tudja, hogy mindaz, ami a földön van, az véges. A jó is, de mikor nehéz napok vannak, rendkívül nagy evangélium, hogy nem tart örökké. Nem tart örökké. Vagy elmegyünk az Úrhoz, és elvisz bennünket magához, és akkor ott már nem lesz jajkiáltás, szenvedés, fájdalom, vagy meggyógyít bennünket, megszabadít bennünket, és akkor még tudjuk a földi küldetésünket betölteni, vagy vissza fog jönni az Úr, és megváltoztatja a dolgokat, mert az ő királyságába más törvények uralkodnak, mint ebben a földi dimenzióban. Tehát amikor azt mondom, hogy és amikor imádkozok, akkor nem ragadok bele ebbe a földi síkba, a mulandó világnak a nyomorába, a mulandóságába, hanem az örökké valóság szemszögéből értékelem a helyzetemet, vagy mindazt a helyzetet, ami körülvesz engem. Aztán egy csodálatos mondat, amit Jézus tanít, és maga is gyakorol, legyen meg a te akaratod. Jézus a Gecsemáné kertben példát adott erre, hogy ő maga is így imádkozott, a Máté 26.39-ben találjuk ezt, egy kissé tovább ment, arca borult az Úr, és így imádkozott. Atyám, ha lehetséges, távozzék el tőlem ez a pohár, mert ez egy félelmetes dolog, ami rám vár. Nagyon nagy szenvedés. Ha van más mód, akkor távozzon el tőlem ez a pohár. Ne kelljen átélnem, megélnem azt a sok fájdalmat, szenvedést, ami rám vár. De, azt mondja Jézus, mindazonáltal ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem amint te. Mit is jelent ez az imádságra vonatkozólag? Ez a gondolkodásmód azt a hitet tükrözi, hogy Isten terve tökéletes, és ezt hiszem. És azt az alázatot mutatja, hogy az imádkozó tudja, nem mindig értheti azonnal meg az Istent. Ézsaiás proféta így szól erről, mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én utaim a ti utaitoknál, és az én gondolataim a ti gondolataitoknál. Amikor tehát azt mondod, legyen meg a te akaratod, kifejezem azt, hogy Uram, én látok valamit, én értek valamit, én gondolkodok valahogy, de tudom, hogy nem látom át egészen. És hogy nem is áltatom magam, hogy mindent a te szemszögedből értek és látok, hogy mindent úgy látok, hogy te látod. Ezért rád bízom inkább. Kifejezem tehát, hogy nyitott vagyok, és készek vagyunk úgy és azt elfogadni, amit Isten a legjobbként, de figyelj, bár a legjobbként, de nem a legkönnyebbként ad. Mert Isten legjobb akarata az nem mindig a legkönnyebb a számunkra. Nem láttam még olyan győztes sportolót, aki úgy állt volna fel egy olimpiai dobogó legfelső fokára, hogy ne szenvedett volna sokat. És ne küzdött volna sokat. Márpedig hadd mondjam nektek, kedves testvéreim, a Bibliában a babér koszorú, amelyet a győztesek kapnak a mennyországba, az pontosan egy földi, ennek az olimpiai játékokon való győzelemnek a koszorúja volt. Ezt a képet használja a Biblia. Hogy mint az olimpián győztes, első helyet nyert sportoló, úgy nyernek a keresztények, ha megfutják a pályát. És rengeteg küzdelem, rengeteg harc. De amikor a fejére teszik, vagy a nyakába akasztják az aranyérmet. Sokat láttátok biztosan már, hogy sírnak sokan, megilletődnek, hallgatják a himnuszt, az országnak a himnuszát. És ugye lepörög előttük, hogy mennyit küzdöttek. Elmondta a Szoboszlai Dominika, magyar válogatottnak, ugye most ugye csillaggá érik ez a fiatal srác, tartsa meg az Úr alázatban, hogy tényleg be tudja futni a pályát, áldja meg az Úr megtéréssel, új élettel és egy nagyszerű pályával, ezt kívánom. De azt mondja, visszagondoltam, amikor berúgtam azt a gólt, hogy egész kisgyerekkoromtól kezdve erre készültem. Hogy ez eljöjjön. És hogy lepörgött előttem, hogy mennyi éjszakázás, mennyi fáradtság, mennyi szenvedés, hogy a szüleimnek mennyi áldozat, mennyi minden volt abban, ami most lett. És amikor imádkozol, és így imádkozol, hogy legyen meg a te akaratod, akkor ebben benne van az is, hogy tudom, hogy a te akaratod nem mindig a legkönnyebb, de mindig a legjobb. Sőt, azt mondom nektek, Isten akarata általában nem a legkönnyebb, de mindig a legjobb. Legyen meg tehát a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Isten természetfeletti hatalma be tud lépni a földi dimenzióba. Tehát nem azt jelenti az imádság, hogy amit én itt a földön akarok, az legyen meg a mennyben is. Hanem amit te a mennyben akarsz, az legyen meg a földön is. Mi néha fordítva szeretnék az imádságot. Tehát amit én akarok itt a földön, az hagy már jóvá, hogy a mennyben is. De Jézus azt mondja, hogy nem, ne imádkozzatok, hanem legyen meg a te akaratod, ahogy te a mennyből, a te uralmadod, trónusodról, bölcsességeddel, végtelen bölcsességeddel látod, úgy a földön is. No, de hát ennek van egy fontos másik üzenete is, azaz kifejeződik benne az a hit, hogy az Isten természetfeletti hatalma meg tud nyilvánulni a természetes világban, azaz Isten csodákat tenni is képes. És néha az Istennek a természetfeletti hatalma a földi síkon való emberi dimenzióban az élet folyását megérinti. Egy ilyen természetfeletti érintést ad az ember életében, és egy változáshoz létre. Ilyenek a természetfeletti gyógyulások, amelyeket a gyülekezetben is sok esetben már átéltünk, amikor megtapasztaltak emberek szabadulást, gyógyulást, amikor imádkoztunk értük, vagy olajjal megkentük, ahogy a Biblia mondja, őket is imádkoztunk értük. És Isten válaszol csodálatos módon. Megfordultak a természetes folyamatok, és természetfeletti módon történt változás, vagy bizonyos élethelyzetekből hozott szabadulást az Úr. Bizonyos munkahelyi szituációkban megtapasztaltuk Istennek a természetfeletti beavatkozását. Tehát amikor így imádkozunk, hogy legyen meg a te akaratod, miként a mennyben, a földön is, akkor ebben benne van az is, hogy te csodatévő Isten vagy. És neked van hatalmad csodákat tenni. Az imádsággal kapcsolatban az Isten iránti hűség megjelenéséről tanít bennünket Jézus, amikor a Lukács evangéliumában egy egészen különös példázatot jegyez le az imádsággal kapcsolatosan. Lukács 18:1-8-ig egy hamis bírót és egy szükségben lévő özvegyasszonyt hoz példának. Azt mondja Jézus, hogy olyan az imádság, hogy az imádsággal akart egy tanítást adni, mint amikor az özvegyasszony megy egy hamis bíróhoz, aki nem akart foglalkozni piszticsári dolgokkal, ennek az özvegyasszonynak a ügyes bajos ügyeivel, volt egy konfliktusa valakivel, és azt akarta, hogy tegyen igazságot a bíró, de nap mint nap járt oda, és azt mondja a Biblia, hogy nem adta fel. Ment a bíróhoz, hogy előbb-utóbb, akkor is igazságot fog szolgáltatni. És akkor azt mondja a bíró, már fáj a fejem tőle. Ez minden nap ide jön. És ez nem adja fel. És akkor azt mondja Jézus, hogy ez a hamis bíró már csak azért is igazságot szolgáltat ennek az özvegyasszonynak, mert már elege van abból, hogy ide jön. És akkor azt mondja, menjél inkább, válaszol az imádságaitokra, mennyei atyátok. És nem várakoztat benneteket, így mondja Jézus, mint ez a hamis bíró. Tehát a hűség, az imádságban való hűség kifejeződik, és a hűség pedig össze van kötve a hittel, és kéz a kézben járnak a bizalommal. Tehát amikor én az atyához megyek, és akkor azt mondja Jézus, hogy mondom nektek, hogy igazságot szolgáltat nekik hamarosan, de amikor eljön az emberfia, vajon talál-e hitet, hűséget, bizalmat a földön? Talál még olyan imádkozókat, akik nem csak mondják a magukét, hanem ezzel a lelkülettel imádkoznak. Ezzel a megértéssel imádkoznak, és úgy hiszem, igen. A 11. versre térünk át, amely így hangzik. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. Amikor Calvin a mi atyánk imádságot magyarázza, akkor azt mondja, hogy fölfedezi, és megmutatja nekünk is, hogy nézzétek meg, azt mondja, a mi atyánk első fele, az mind a 10 parancsolat, az Isten ne való közösségről beszél. Hogy hogyan gondolkodjunk az atyáról, az Istenről, az Isten világáról. És azt mondja, Calvin, nézzétek meg az imának ettől a pontjától kezdve, amit itt most olvastam, hogy minden napi kenyerünket ad meg nekünk ma, ez meg a földi dolgainkkal foglalkozik. És hogy az Isten így gondolkodik, tudja, hogy a földön élünk. De tisztában van vele, hogyha nem a mennyei perspektívában nézzük a földi életünket, akkor végünk van. Mert ugyanolyan hullámzó életet fogunk élni, mint a világban mindenki, akinek nincs reménysége. De Istennek igenis gondja van a mindennapi szükségeinkre. És tudja, hogy testben élünk. Ezért Jézus tanít bennünket, hogy imádkozz a mindennapiért, a mindennapi szükségek betöltéséért. Azt mondja itt a mindennapira, hogy a mait, vagy a következő napit, vagy a létfontosságú, a létszükségletet add meg nekünk, Uram. Nem az igényekért tanít bennünket imádkozni Jézus, hogy az igényeinket nyújtsuk be. És milyen döbbenetes, hogy az elkényelmesedett, egoista, önző és a komfortot szerető ember az imádságot is egy ilyen kívánság listának gondolja. Hogy elmondom a kívánságaimat Istennek. Jézus meg azt mondja, hogy ne. Amikor imádságokban az atyához mégy, akkor ő nem ígérte neked, hogy az igényeidet betölti. Azt viszont megígérte neked, hogy minden valódi szükségedet betölti. És ha nem így lenne, gondoljatok bele, ha az atya tényleg ilyen csettintésre minden megadna, akkor milyenné válnánk, mint az a gyerek, akit a szülő így elkényeztet. Végül semmiben nem nézi a szülőt. És azt sem nézi semmiben, amit kap. Nem értékel semmit semmibe. Ezért nagyon fontos szülőként is tanulni az atyától, hogy igenis meg kell tanulni a gyermeknek várni. És mint Isten gyermekei, nekünk is javunkra válik, jellemet formál a várakozás, hogy várunk valamire, amíg az beteljesedik. Isten azonban ígéretet tesz nekünk arra, hogy a mindennapi szükségeinket betölti. Ő azonban bőkezű, és ez a bőkezűség éppen a kegyelmében nyilvánul meg. Ezért mondja a Timóteushoz írt első levélben, az első rész 14. versében, Isten drága igéje, de bőségesen kiáradt rám a mi Urunk kegyelme, a Krisztus Jézusban való hittel és szeretettel. Látjátok, Isten kegyelme bőséges. És bizony átélhetünk olyan életszakaszokat, időszakokat az életünkbe, amikor sokkal többen rendelkezünk, mint amire szükségünk van, ez viszont felelősséggel jár. Hogy hogyan sáfálkodunk azzal, megtakarítás, mások szükségének betöltése, szolgálat, Isten dicsőségére való élés szempontjából. A 12. verstől a 15. versig terjedő szakaszt olvasom, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Mert ha az embereknek megbocsátjátok vétkeiket, nektek is megbocsát mennyei atyátok. Ha pedig nem bocsátotok meg az embereknek, atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket. A vétek kifejezés jelent egyrészt tartozást, adósságot, követelést, amit velünk szemben támaszthat valaki, és jelent vétket és bűnt. Mi is fejeződik ki, amikor így imádkozik az ember, vagy az imádságában ez a lelkület járja át a szívét, hogy mivel te, Istenünk, elengedted nekünk az adósságunkat, mi sem tehetünk másképpen, mint hogy feléd való szeretetünkből, hálánkból, amit elengedtél nekünk, megkaptuk a bűnbocsánatot, a megbocsátást, a sokkal kevesebbet, amivel nekünk tartoznak, mi is elengedjük, mi is megbocsátunk másoknak. És tudom az arányát, próbálom érzékelni a kettőnek az arányát, mert azt, hogy te megbocsátottál nekem, Uram, az a te fiad életébe került. És azt, hogy én megbocsátok másoknak, ez meg ebből fakad, nekem nem kell meghalni érte. Tehát sokkal több az, amit te adsz nekem, mint amit nekem kell adni másnak. Te meghaltál, hogy nekem megbocsátass. De nekem nem kell meghalnom, hogy megbocsássak másnak. Csak rád kell néznem, és erőt meríteni abban, hogy Uram, te sokkal többet tettél. Sokkal több a te bűnbocsánatod, mint amit én adhatok bárkinek is. Na ez az, ami megszabadít a bosszúvágytól, a rossz indulattól, az ellenséged iránt való rossz indulattól. Csípted már fülön magad? Olyan gondolatom, hogy megérdemelné. Ne, amit tehetnék is érte, hogy jó megbüntessék. És akkor Szentlélek ugye közeledbe kerül, vagy a szívedben megszólít, és azt mondja, hogy kedves Sándor, biztos, hogy ez az Isten akarata, ez a, nem mondtad ki, de gondoltad. És akkor én értem át ilyet. És akkor a Szentlélek azt mondja, nem inkább imádkoznod kéne érte, hogy megismerje az Úr Jézust, és megszabaduljon, mint hogy már azt kívánna, hogy érje már utol a sok gonoszság. No, a közelség és távolság, a haragtartás egy dolgot bizonyít, hogy eltávolodtam a Krisztus keresztjétől, eltávolodtam annak megértésétől, hogy ő sokkal többet tett azért, hogy én bocsánatot nyerhessek, mert ő az életét adta értem, mint amit nekem, amit én adhatok ebből kifolyólag a körülöttem élőknek, és maradhatok számukra, ha más nem imádságban, egy esély arra, hogy megismerjék Jézus Krisztust, mint megváltójukat. És az utolsó vers ebben az imádságban, a 13. vers, az első fele így hangzik, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. A ne vigy minket kísértésbe ugyanaz a szó szerkezet, mint a Lukács 22:40-ben olvasható, mikor pedig odaért arra a helyre, így szólt hozzájuk, ugye a Getsemáné kertben, imádkozzatok, hogy kísértésben esetek. Tehát amikor a Jézus azt mondja, hogy imádkozzatok, hogy ne vigy minket a kísértésbe, szabadíts meg a gonosztól, akkor azt mondja, hogy ez azt jelenti, erre két igét, ha összeveted, hogy imádkozzatok, hogy ne bukjatok el a kísértésben. Tehát nem azért imádkozzatok, hogy ne érjen titeket kísértés, hanem hogy ne bukjatok el, azaz a kísértésben ne az ördög diadalmaskodjon, hanem az Úr Jézus diadalmaskodjon, az ő győzelme által győzzünk a kísértés közepette. És amikor imádkoztok is, ez nagyon fontos dolog látni, hogy nem a kísértéstől ment meg bennünket az Úr, hanem a kísértésben megőriz az elbukástól. Amen. Dicsőség ezért neki. Azaz ne engedd, Uram, hogy az ördög akarata valósuljon meg az én életemben, ezen a területen, hanem a te dicsőségedre, a te akaratod, Uram, te diadalmaskodj a kísértésben, és ments meg engem, tarts meg engem. És ugye Pál apostol sokat idézett gondolata ez a Szentlélek által az 1 Korintus 1.10.13-ban. Emberi erőt meghaladó kísértés még nem ért titeket, Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni, sőt, a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy elbírjátok azt viselni. A 13. versnek a másik fele pedig így hangzik, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Biblia kutatók azt mondják, hogy bizonyos régi szövegtöredékekben ez a mondat nincs benne, ez a mondat fél. Hanem ezt már ugye a teljesen kiegészítve ezt az imádságot jegyezték le az ősegyházban élők, nem tudjuk biztosan. De ha így is van, csak gondoljatok bele, hogyha valaki ezen átmegy, és az imádságában ez, hogy mi atyánk, tehát ez a kapcsolat, ez a bensőséges kapcsolat, ez a pozíció, a gyermek-apa kapcsolat, te a menny Istene vagy, a teremtő mindenható Isten, és te az én atyám vagy, hogy a szemeimet a mennyei világra tekintem, és bízok benned, hogy a te akaratod a legjobb. Tudom, hogy nem a legkönnyebb, de bízom benned, hogy a legjobb, és el fog jönni a te királyságod, és bármiért is engem ezen a földön, nem tart örökké. És hogy te vagy a szükségeket betöltő Isten, te vagy a kísértések között megtartó Isten, te vagy, aki megbocsátottál, és megbocsátásra tanítasz engem. Hát nem az a vége, hogy halleluja! Hát azért van itt, hogy hát Jézus azt mondja, hogy úgyis az lesz a vége. Tehát, hogyha így imádkoztok, akkor a vége úgyis az lesz, hogy halleluja, hogy dicsőség neked, Uram, mert te uralkodsz mindenek fölött, halleluja. Tehát, hogy ha helyesen imádkozunk, és Jézustól tanulunk, akkor annak a vége úgyis a dicsőítés. És nézzétek meg Dávidnak a panaszoltárait, amikor ő panaszkodik, és kijönti a szívét, hát nem tudja magába tartani. Igaz? A vége az már, hogy magasztalni kezdi az Urat. Kitör belőle az Isten dicsőítés és a magasztalás. Milyen nagyszerű, amikor rátalálunk erre az ősi ösvényre, az imádságnak erre az ősi ösvényére, bátorítom magamat és titeket is, hogy tanuljunk Jézus Krisztus tanításából, szívleljük meg, gondoljuk végig, és mikor imádkozunk, legyen minta számunkra ez az imádság. És legvégül egy utolsó gondolatsor még, hogy Jézusnak a imádságra való tanításában megjelenik a Szent Háromság, egy igaz örök Isten. Mindegyik személye. Megjelenik benne az Atya gondviselő kegyelme a mindennapi szükségek betöltésében. Aztán ebben az imádságban megjelenik az a hit és reménység, a hívember reménysége, hogy Krisztus bűnbocsátó kegyelmet adott a bűneit beismerő embernek, és a megtérő bűnösnek megbocsát, és tisztaságot, szentséget adományoz neki. És a harmadik a Szent Szellem munkája, aki a kísértés és a megpróbáltatás. Tehát a kísértés és megpróbáltatás, ugye ez két külön dolog, a kísértés, a bűne csábítás, a megpróbáltatás, meg egy nehéz élethelyzet, ami harcokkal, nehézségekkel jár. Kapcsolódott a kísértés hozzá, de egészen más dolgokról beszélünk, amikor egy nehéz élethelyzeten megyünk át. Mondjuk valaki betegágyon van, és szenved a betegségben, az nem feltétlen kísértés, hanem egy megpróbáltatás, amiben Isten lelke erőt ad neki, mint ahogy ennek az említett drága már a mennyországban, mennyei dicsőítő csoportban éneklő drága testvérnek, aki itt a földön betegségében is másokat bátorított, Isten magasztalta és dicsőítette, adjon vigasztalást az Úr gyermekeinek és feleségének, és egyházunk közösségünk össze is fogott, hogy segítsünk nekik, áldassék az Úr neve a lehetőségért, és vigasztalja a gyászolók szívét, mert bizony nekünk, akik itt maradunk, hiány, nehéz, mert mi a földön élünk, de Isten a gyászban is ad, ezekben a megpróbáltatásokban is ad erőt, segítséget, vigasztalást az övéinek, akik beléptek a megtérés, az újjászületés csodája által, Jézus Krisztus kereszt áldozatát elfogadva, hittel elfogadva ebbe a személyes közösségbe, az atyával való, mint gyermek az apjával való közösségbe. És a Szent Szellem az tehát, aki velünk van, itt van, és erőt ad nekünk, hogy a kísértésben ne elbukjunk, hanem győzzünk, és jó döntés hozzunk, jó választásunk legyen, az Úr akaratát válasszuk. Nem ígért, hogy könnyű lesz, de jó lesz, a legjobb lesz az ő akarata. És a megpróbáltatások közepette is Isten megígérte nekünk, hogy nem hagy magunkra, és segít bennünket, hogy át tudjunk azon menni. És ez egy természetfeletti dolgok, és a természetfeletti munkája, természetfeletti jelenléte az életünkben, amit emberi ésszel, földi erővel nem lehet összehozni, nem is lehet pótolni, és nem is kell pótolni. Legyen áldott az Úr neve ezért. Mit szóltok hozzá? Ha már ennyit beszéltünk az imádságról, imádkozzunk egy jót. Imádkozzunk egy jót. Adok egy kis időt most, hogy ott, ahol vagytok a képernyők előtt, hogy itt szolgálóként, imádkozóként itt vagyunk, imádkozzunk most. Kiki magában, csendben, gondoljátok ezeket végig. Gondoljátok végig a mi atyánk tanítását. És ebben a nagy kalandba, az imádság nagy kalandjába ízleljünk bele, és élvezzük az Istennek a áldásai kegyelmét, és fogadjuk el a nehézségek közepette az ő támogató szeretetét. Ha nem adtuk még át az életünket az Úr Jézusnak, akkor mondjuk el, Uram, bűnös ember vagyok, szükségem van rád, bocsáss meg nekem, hiszek benne egy Jézus Krisztus, mint Isten fiában, hiszem, hogy te haltál meg az én bűneimért. Vedd kezedbe az életemet, neked adom azt mindenestől, tisztíts meg, szentelj meg, adj új és örök életet, hogy az atyával való közösségbe be tudjak lépni. Akkor imádkozz ezt. Adok egy kis lehetőséget, most csendesedjünk el, imádkozzunk, aztán majd én fogok hangosan imádkozni. Mennyi atyám, az a helyzet, hogy ma is rácsodálkozhattunk, hogy nincs hozzád fogható senki és semmi ezen a földön. Köszönöm neked, atyám, hogy ilyen közvetlenül szólíthatunk meg, jöhetünk hozzád, bizalommal jöhetünk hozzád. Látod a szívünket, hogy mennyire hajlamosak vagyunk beleragadni a földi dolgokba, hogy a tekintetünket inkább erre a földre irányítjuk. Köszönöm, hogy tanítottál ma bennünket, hogy emeljük fel a tekintetünket hozzád. Gondolkodjunk azon, vegyük számításba azt, hogy te ki vagy, és mi milyen közösségben lehetünk a Jézus drága vére által veled. Köszönöm neked, Uram, a gondviselő kegyelmedet, olyan sokféle módon áldottál meg, és segítettél meg bennünket. Köszönöm neked, Uram, hogy van lehetőség megnyitni a Szentírást, van lehetőség imádkozni, összejönni, ha csak így online módon is, de bekapcsolódni, Uram, a testvéri közösségbe. Hálásak vagyunk ezért is, Uram. Köszönöm neked, hogy ma is volt mit enni, és köszönöm neked, Uram, hogy volt mit fölvenni, hogy van fedél a fejünk felett. Köszönöm neked, Uram, az anyagi forrásokat, amelyeket adtál nekünk. Hálás vagyok, drága Uram, hogy még itt lehetünk a te jelenlétedbe, hogy az ellenség, az ördög nem tudott bennünket a végső kétségbeesésbe taszítani, és a bűnök mélységébe visszarántani. Köszönöm, hogy megőriztél bennünket a kísértések közepette. Ha elbuktunk, segítettél, Uram, hogy föl tudjunk kelni, és megbocsátottad bűneinket. Köszönöm neked, Uram, hogy újra és újra megtapasztaljuk a te szabadításodat, hogy nem az ördög uralma alá kerül az életünk, hanem a Szentlélek uralma alatt lehet és maradhat az életünk. És ebből fakadhat az, Uram, hogy azt nekünk erőt, hogy még ellenségeinkért is imádkozzunk. És köszönöm neked, Uram, és dicsőítelek téged az üzenetért, a tanításért, hogy nem hagysz bennünket tanítás nélkül, és akarod, Uram, hogy gazdagabb legyen az ima életünk, teljesebb legyen a veled való közösségünk. Mi ezért magasztalunk, dicsőítünk, és áldunk az Úr Jézus nagy nevében. Amen. Amen.